Folytatjuk a barangolót, önök a szerkesztőt, Gál Ildikót hallják. A Tereskei templomról beszélgetünk Lőrinc Viktor művészettörténésszel. A ma látogatható templom Tereskén ugyanaz, mint amit a település címerén is láthatunk?
Igen, ez a templom szerepel a település címerében is.
Mit mondhatunk a templom történetéről? Hát jó régi lehet, hogyha már az első címeren is szerepelt.
Igen, hát maga a címer az egy újabb kreálmány, ez egy pár éve létezik, de a templom az valószínűleg 12. század elején lett alapítva, de az is elképzelhető, hogy már Szent István korában létezett itt egy apátsági templom. Ez egy bencés apátsági templom, ami románkori és gótikus és reneszánsz periódusra jellemző jegyeket is mutat. És az első írásos említése az a 13. század legelejéről származik, a Váradi Regisztrum számol be arról, hogy itt már egy bencés apátság létezik, és aztán egyre inkább sűrűsödnek a későbbi időpontokban az említések, viszont az a 15. század végére elnéptelenedik, és akkor Mátyás király Bajoni István kanonoknak ajándékozza a templomot. Úgyhogy ezután tulajdonképpen a török korban nyilván, mint más magyarországi templomoknak nem volt egy túl kedvező korszak, és aztán mind plébánia templom éled újjá a török kiűzése után, és jelenleg is így működik Tereskén ez a templom.
Milyen vallási közösségeknek adott helyet ez a templom? Mikor élhette virágkorát ebből a szempontból?
A bencés közösség alatt a virágkor az a 15. századnak a közepéig tart. Ezután még egy jelentős virágkor Bajoni Istvánnak a kanonoksága, amikor jelentős újjáépítésekre kerül sor. És aztán a török kor alatt a reformátusok és a katolikusok egyaránt használták, és hát jelenleg pedig egy katolikus plébánia templomról van. Ha jelenleg megnézzük a templomot, akkor számos építési periódus elkülöníthető rajta. Maga a homlokzat az 19. századi hozzáépítés, és jelenleg egy egytornyú templomot láthatunk, tehát ami a címerben látható, az 19. századi homlokzat. Eredetileg a templom az nem így nézett ki, hanem két tornya volt, két oldalt, és hát a korábbi főhomlokzatot azt sajnos nem ismerjük. Ezt a két tornyot a 19. században bontották le, és építették ezt az új egytornyos változatot. A belső teret, hogyha megnézzük, akkor itt már több minden megmaradt a középkorból. Egyrészt, hogyha bemegyünk, akkor bal oldalt látható az északi falon egy Szent László freskó, ami viszonylag épségben megmaradt, még hogyha nem is a felső rétegek, hanem csak az alárajzolások. Jobb oldalt pedig a restaurálás megőrzött két románkori ablakot, valamint két gótikus ablakot, aminek azonban a mérművei nem lettek helyreállítva. Ezt tervezik helyreállítani, de nyilván ehhez majd még pénz szükségeltetik. Ezen kívül hát a szentélyben megtalálhatjuk a reneszánsz pasztoforiumot, ami valószínűleg Bajoni István idején került oda. A szentély maga szintén csillagboltozattal volt fedve, ennek a rekonstrukciójára már megvannak a tervek, de ez szintén egy elég pénzigényes feladat, úgyhogy egyelőre még ez nem valósult meg. De egyébként maga a templomnak a nagy részének a restaurálására 1960-as években került sor. Ekkor tárták fel a Szent László freskókat is. Az egyetlen középkori elem, ami korábban is ismert volt, az a reneszánsz pasztoforium volt. A templom alatt ezen kívül található egy altemplom is, ami valószínűleg a második románkori periódus idején került létrehozásra. Ez egy egyszerű domboltozattal fedett tér, amiben található egy románkori szentségház is, és ebből egy alagút indul ki a templom alól.
A reneszánsz pasztoforium az miért különleges, mondjuk el a hallgatóknak?
A reneszánsz pasztoforium azért érdekes, mert a más hasonló magyarországi emlékeket megelőzi. Mivel Bajoni Istvánnak az építkezései voltak azok, volt ez az utolsó periódus, amikor itt nagyobb átépítésekre került sor, ezért feltételezhetjük, hogy ez a reneszánsz pasztoforium is ebből a korszakból származik, tehát ez a 15. század végéhez köthető, a 1470-es, 80-as évekhez, ezt mutatják különböző stílusanalógiák is, és hát egy nagyon díszes pasztoforiumról van szó, amilyet mutat provinciális jegyeket is, illetve hát helyi homokkőből készült, de ennek ellenére egy nagyon szép műalkotásról van szó, aminek a szobrászát sajnos nem ismerjük. Magát a pasztoforiumot azt úgy kell elképzelni, ez a falba van beépítve, és egy kőből van kifaragva, két darab bőségszaru tart egy épületszerű kialakítást, akkor két pilaszter között, amelyeken kandellábereket láthatunk, van egy félköríves zárodású fülke, amit egy újabb ajtó fed le jelenleg, és e fölött pedig egy párkányzaton a Templum Domini felirat látható antikva betűvel, fölötte pedig egy lunettában, egy félkör alakú lunettában az oltári szentség kehely és az ostya formájában, mellette pedig két gyertyatartó látható, és magáról a pasztoforiumról két oldalt pedig két gyümölcsfüzér csüngle, ami szintén Krisztus szimbólumokat tartalmaz, tehát olyan gyümölcsöket, amelyek valamilyen szempontból Krisztusra utalnak.
Mi adja egyébként a pasztoforium értékét, az, hogy kevés van belőle, vagy pedig a kora, vagy pedig a művészi jelentősége?
Hát én úgy gondolom, hogy mindhárom a kora miatt fordul az elő, hogy kevés van belőle Magyarországon, és hát valószínűleg a művészi jelentősége miatt került ez megőrzésre. Tehát ez mindig is szabadon állt szemben a freskókkal, amelyek el voltak falazva, és hát ennek ellenére nagyobb sérülések azok nem láthatók rajta. Tehát ez is azt mutatja, hogy minden korban úgy gondolták, hogy ez érdemes a megőrzésre.
Magyarországon egyébként van hasonló reneszánsz pasztoforium?
Amivel kapcsolatban lehetne hozni, azok mind későbbiek, tehát ebből a korszakból ilyen minőségű pasztoforiumot nem ismerünk.
Illetve Európában?
Európában, tehát nyilván olasz analógiák azok már korábbiak, és valószínűleg Bajom István is innen merítette az ötletet, hiszen ő Mátyás királynak a követe volt Itáliában, és ezért sok ilyen alkotással találkozhatott. Tehát ez elsősorban arra a régióra jellemző, és valószínűleg ezért támadt az ötlete Bajom Istvánnak, hogy Magyarországon is az ő tereskei templomában egy ilyet készített.
Ön, mint művészettörténész, összességébe véve miért ajánlja a tereskei templom megtekintését?
Egyrészt a Szent László freskók nagyon érdekesek, egy viszonylag teljes ciklusról van szó, ezen kívül az altemplom is egyedülálló, és az itt található leletek, például Mikusz Komesz sírköve szintén figyelemre méltó, illetve egy másik sírkő, Bartolomos Szacerdoszé, aminek nincsen nagyon analógiája Magyarországon, és hát a reneszánsz pasztoforium is a maga nemében páratlan, úgyhogy mindenképpen érdemes benézni ebbe a templomba, hogyha valaki arra jár, itt egy kevéssé ismert műemlékről van szó, elsősorban azért, mert a középkori elemeknek a nagy része az ugye csak a 20. század közepén, tehát a második felében került napvilág.
De itt viszonylag azért egy kis templomról van szó, tehát könnyen bejárható, ugye?
Egy kis templomról, tehát a mai viszonyok szerint, ez annak idején az építkezés idejében egy jelentős és nagy templom volt, de ma igen, tehát minden további nélkül be lehet járni, és hát attól függ, hogy ki mennyi időt szent rá, de azért elég sok időt is el lehet tölteni. Itt bent egyrészt, másrészt pedig hát kint is, ugye a külső falszövetet, egyedül a főhomlokzat vakolt, a másik három oldalon ott meg lehet nézni az egyes építési periódusokat, a különböző korszakokhoz tartozó ablakokat, illetve néhány falcsok a kolostorból is fennmaradt a templom melletti déli oldalon. Egyébként, hogyha egy külön időszakot lehetne ajánlani a látogatásra, akkor az elsősorban a téli napfordulónak a környéke, amikor a fény éppen úgy esik be a gótikus ablakokon, hogy teljes egészében megvilágítja a freskókat, és tulajdonképpen a fénycsík az balról jobbra a történet irányában indulva elmeséli Szent László történetét.
Barangoló. Egy műsor mindazoknak, akik hazai tájakon szeretnének pihenni. Barangoló. Magyarország bejárható.
A továbbiakban folytatjuk a barangolást Palócföldön.